Nyissuk ki a Bibliánkat Mikeás próféta könyvénél, a 7. fejezetnél. Mikeás próféta könyvének 7. fejezete a 887. oldalon található. A 7. fejezet 7. versétől a 20. verséig fogom olvasni Isten igényét. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. A sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr, a te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetaposák, mint az utca sarát. Eljön a nap, amikor felépítik a falaidat. Azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, és az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország lakói bűnei miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorolt botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek és szégyenkeznek, elvesztik minden erejüket, kezüket a szájukra teszik, füleik megsüketülnek, port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről, rettegve folyamodnak Istenükhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Kicsoda olyan, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben.
Fennállva jöjjetek és álljunk Isten elé, és legyünk együtt most hálaadásban, Isten magasztalásában, bűneink megvallásában. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hadd legyen most az első szó, amit neked mondunk a hálaadás szava. A hálaadás az életünkért, amelyet megtartottál az elmúlt héten. A hálaadása azokért, akikkel közösségben lehettünk az elmúlt héten, és azért, hogy most egymással itt közösségben lehetünk. A hálaadás a gyülekezetünkért. Hálaadás ezért a teremtett világért, amit számunkra alkottál, és ezért a gyönyörű szép tavaszi napért, amit nekünk ajándékoztál. Hogy adtál erőt és egészséget ma is, hogy fölkeljünk és eljöjjünk azért a te házadba, hogy a te nevedet magasztaljuk. És Úr Jézus, eléd jövünk most, és hozzuk magunkkal mindazokat a terheket, amelyeket cipelünk. Látod, hogy bár ragyogóan süt a nap körülöttünk, bennünk mégis olyan könnyen eluralkodik a sötétség. És olyan könnyen elborítanak bennünket a bűnök, a terhek, a megkötözöttségek. És olyan könnyen letérünk az útról, amelyet te adtál nekünk. Könyörgünk, hogy bocsáss meg azért, amikor nem rád nézünk. Bocsáss meg azért, amikor nem rád bízzuk életünk minden egyes percét. Bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hogy egyedül is megy. És bár kívülről jónak tűnünk, és úgy tűnik, hogy rendben megy az életünk, de belülről te látsz bennünket. Te látod, hogy mikor mozdulunk a te indításodból, és mikor csak a magunkéból. Bocsáss meg, amikor nem rád bízunk. Bocsáss meg, amikor nem benned bízunk. és nem te vagy az életünk középpontja, nem te vagy az első. És eléd visszük azt is, amikor magunkat jobban szerettük mindenki másnál, amikor önzés és irigység volt a szívünkben, amikor haraggal fordultunk egymás felé, és nem pedig megértéssel. Amikor azt gondoltuk, hogy a mi kicsinyes dolgaink mindennél fontosabbak, és irigykedve néztünk másokat, akiknek talán nálunk jobban megy a sora. És eléd visszük az aggodalmainkat is, amikor a körülöttünk levő világra nézünk, és csak azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tovább. És nem benned bízunk, hanem magunk szeretnénk tenni azért, hogy minden áron jobb legyen. És eléd visszük azokat a gondolatainkat is, amiket talán nem is mondtunk ki, de mégis ott voltak bennünk, és mérgezték az életünket. Megrontották a veled való kapcsolatunkat. És most itt állunk előtted, és megvalljuk Mikeással együtt, hogyha a sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mennyei Istenünk, te vagy a világosság, te vagy az élet forrása, és akármi történik, mi tudhatjuk azt, hogy hozzád tartozunk. Könyörgünk azért, hogy a te szent lelkeddel legyél jelen közöttünk ma. Győzz meg bennünket arról, hogy te megbocsátottad a mi bűneinket. Adj nekünk szabadságot, örömöt, életet. Add, hogy feléd és egymás felé is felemelt fővel tudjunk fordulni. És úgy vezess bennünket innen tovább majd, hogy a te erődben járjunk, hogy rád bízzuk az életünket, és hogy benned hígyünk egyedül. Tied a dicsőség, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Amen. Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetéből olvasom. Lukács evangélium a 7. fejezetének a 36. versétől az 50. versig a fejezet végéig. Egy farizeus arra kérte őt, Jézust, hogy egyék vele. Le is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában. Kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát. És hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkent a kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna a ma próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani való neked. Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük, vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki. Helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Kedves testvérek, Mikeás próféta az Úr szabadítására vár. Így kiállt föl, ne őrülj bajomnak, ellenségem, mert ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Nincs más szabadító, csak ő. Nincs önmegváltás, nincs segítség csak benne és általa. És ha sötétségben jár is éppen az életünk, akkor is benne reménykedhetünk. Benne, aki megszólított, felvett, magáénak nevezett. Több száz év múlva eljön az, akiben már Mikeás is reménykedett, aki a megoldás, aki a segítség, Isten fia. Eljön és megoldást hoz, életet hoz valakinek, egy asszonynak, aki mindenestől elveszett. És eljön 2000 évvel később ma is közénk, azért, hogy a mai napon pedig a mi sebeinket érintse meg, a mi elveszettségünket szólítsa meg, és számunkra is ő legyen az erő, a vigasztalás, a megoldás és a világosság. Jézus Simon farizeus házába érkezik vendégségre, mert a farizeus arra kérte őt, hogy egyenek együtt. Az együttevés pedig mindig a közösséget fejezi ki. Az asztalunkhoz azt ültetjük le, akit szeretünk, akivel szeretnénk közösséget vállalni. Múlt héten ért véget az Alfa, és olyan jó látni ismerős arcokat. És ott megélhettük ezt, hogy kezdetben idegen, majd hétről hétre hozzánk egyre közelebb álló emberekkel ülhettünk le egy asztalhoz. És kifejeztük azt, hogy közösséget vállalunk egymással. Ez a farizeus vacsorára hívja Jézust, mégis, mintha valami nem stimmelne ezzel a vendéglátással. Jézus megérkezik, de nem siet senki elé, hogy a lábáról lemossa az útporát. Nem köszönti senki csókkal, nem keni meg olajjal a fejét senki, ahogyan ez a vendéglátásnak, a vendégüdvözlésének a módja volt. Valójában nem is foglalkozik vele igazából ez a házigazda. Alapvető udvariassági dolgokat mulaszt el vele szemben. És Jézus nem sértődik meg, nem kér számon, nem rohan el feldúltan, nem követeli meg azt, ami neki, mint vendégnek kijárna. És nem követeli meg azt se, ami neki, mint a messiásnak kijárna. Asztalhoz telepszik valakinek a házában, aki nem is olyan biztos abban, hogy szüksége van-e egyáltalán Jézusra. Simon talán csak kíváncsi rá. Ki is ez az ember, akiről a farizeus társai már olyan sokat beszéltek? Vagy talán olyan szándékkal hívja magához Jézust, hogy figyelje a szavait és a tetteit, és indítékot keressen ellene, olyan vádat, olyan fogási pontot, ahol majd támadhatják őt. De az is lehet, hogy azért hívja Jézust, mert ki akarja fejezni Jézus felé azt, ő a farizeus, hogy látod, magammal egyenrangú félnek tekintelek. Lehet, hogy te csak egy kis vándor tanító vagy, én pedig köztiszteletben álló ember. De látod, mégis leültetlek magam mellé az asztalomhoz. Talán még egy jó beszélgetés, vagy egy izgalmas teológiai vita is kialakulhat közöttünk. Nincs igazán szükségem rád, de érdekes lehet az idő, amit együtt töltünk. A vacsora pedig amúgy jól szervezett. Megvan a maga liturgiája. Mindennek megvan a helye benne. Érkeznek a vendégek, mindenki tudja az etikettet. Hivatalos Jézus, együtt eszünk vele. Érkezünk sorban, leülünk, és tudjuk, hogy mi a dolgunk. Megtaláljuk már a helyünket, ahová minden vasárnap ülünk. Felállunk, ha az következik, egy-egy ének, meghallgatjuk csöndben az igét. Hallgatjuk Jézust. Tudjuk, hogy hogyan kell. Tisztelettudóan, csöndben, bár változó érdeklődéssel. Nagyobb értelmi kitörések nélkül, hiszen ez nem szokás. Tiszteljük őt a magunk módján. Várjuk őt a magunk lelkesedésével. És egyszer csak bejön valaki, Simon farizeus házába, aki a vacsorának a jól szervezett, kellemes, finom úri hangulatát megtöri. Csak képzeljük el egy kicsit a mi Isten tiszteletünknek a kontextusában. Itt ülünk, hallgatjuk az igét, és egyszer csak közénk rohan valaki. Egy nő érkezik feldúltan. A ruhája szégyentelenül a testére tapad. Haja kócos, és szétterül a vállán. A tegnap éjjel is smink még elkenődve ott van az arcán. A külső megjelenésénél kevés rendezetlenebb dolgot tudunk elképzelni. Ennél talán csak az élete, a szíve rendezetlenebb. Nem törődik az etikettel, nem érdekli, hogy ki mit szól hozzá. Nem vár a sorára, nem viselkedik illemtudóan, és nem ül le a hátsó sorban, hanem megy teljes céltudatossággal Jézus felé. A lábaihoz kuporodik, és csendben szokog. Hosszú haja feliszta Jézus lábairól a ráömlő könnyeket. Nem tudjuk, hogy kicsoda ez az asszony, illetve elég egy pillantást vettünk rá, és egyből tudja mindenki, hogy kicsoda ő. Méltatlan, nem közénk való. Mit keres itt? Honnan veszi a bátorságot, hogy Jézushoz jöjjön? Csendben, magában, illemtudóan mindenki megbotránkozik. Legfőképpen pedig Simon, aki a házigazda. Nehéz nem észrevenni hangjában a csalódottságot. Ha ez a Jézus valóban az lenne, akinek mondja magát, nem engedné magához közel az ilyeneket. Igen, Jézus, te túl liberális vagy. Túl sok mindent megengedsz magadnak. Vak vagy talán. Lekenyerez ennek a nőnek a kedvessége, a pillanatnyi lelkesedése. Ki tudja, honnan jött most ide? Ki tudja, milyen fertőben tölti az életét, Jézus, hát nem látod? Vannak helyzetek, amikor már nem érdekel, hogy ki mit gondol. Ez az asszony meghallotta, hogy Jézus a közelben van. Régóta cipelte már élete terheit, a nyomorúságot, a bűnöket, amelyek megkötözték. És nem, egyáltalán nem volt tiszta. Nem úgy jött Jézushoz, mint aki illendőképpen előkészítette magát. Nem vette fel a legszebb ünneplő ruháját. Nem erőltette magára a megigazultság állarcát, mint a társaság többi tagja. Nem lépkedett méltóság teljesen, és a szép ruhával, a rendezett külsővel, magabiztos viselkedéssel, hűvös érzelemmentességgel nem próbálta meg elrejteni a világ elől azt a harcot, ami a lelkében dúlt. És talán felesleges is lett volna, hiszen mindenki pontosan tudta, hogy kicsoda ő. És azt gondolnánk, ez az asszony nem sokat ér, hiszen mennyivel hasznosabb és értékesebb Isten számára az, aki ezerféle szolgálatban benne van, aki nagyon igyekszik, hogy rendes és rendezett életet éljen, aki megpróbálja rendben tartani a dolgait, aki Isten országát hirdeti a szavaival és az életével, aki mindent megtesz, hogy minél helyesebben éljen. De szeretném ma az örömhírt hirdetni azoknak, akik talán azt érzik, hogy a szép ruha, a rendezett külső az időnként állatszá válik rajtunk. Azért van, hogy elfedje a sebeket, amiket belülről hordozunk. Azoknak szól az örömhír, akik azt érzik, hogy az életük van, hogy kicsúszik a kezünk közül. Hogy bár szájjal Úrnak valljuk Jézus, de az életünkben annyiféle megkötözöttség uralkodik, hogy sokszor képtelenek vagyunk a tetteinkkel is róla tenni bizonyságot. Szól az örömhír, hogyha előfordul, hogy azt érzed, semmi célja az életednek, csak telik egyik nap a másik után. Mint ahogyan ez az asszony is így érezhette, hiszen ha végignézett az életén, mit látott? Sikertelenségek, bukások, tiszteltelenságok, félbehagyott utak, szégyenek. Sebek, amelyeket neki okoztak, vagy amelyeket ő hagyott hátra. Alkalmak, amikor megpróbált másképpen élni, és igazán akarta, de nem ment. Alkalmak, amikor saját maga előtt is szégyent vallott. És ha előre nézett, csak az örvényt látta. Azt, hogy mindig ugyanazokba a körökbe hull vissza. Ugyanazokat a hibákat követi el, és ugyanazokba a csapdákba lép bele. Az életét olyan törvényszerűségek irányítják, amelyek fölött ő már régen nem uralkodik. Képtelen jóvá lenni. Képtelen célt adni magának, képtelen értelmet találni egyedül. Nincs reménysége. És ez az örömhír mindannyiunknak, akik időnként ugyanígy szenvedünk, saját elégtelenségünktől és elrontott dolgainktól. Ez az asszony ezen az estén Jézus Krisztusnak az eszközévé lett. Bizonyságot tett Jézusról. És a bizonyságtétele arról szól, hogy Jézus hatalmasabb az életünk elrontott dolgainál. Jézus hatalmasabb azoknál az erőknél, amelyek megkötözve tartanak bennünket. Jézus hatalmasabb a múltunk felett, amelyben sebek és szégyenek rejlenek, és hatalmasabb a jövőnknél, ahol megválaszolatlan kérdéseknek a sora áll. Jézus lábánál ennek a nőnek úgy válik végtelenül értelmessé az élete, hogy talán maga sem veszi észre először. Szavak nélkül válik Jézus bizonyságtevőjévé. Nem akar az lenni, nem ezzel a szándékkal jön. Nem szolgálni akar, és nem hatékony szeretne lenni. Nincs ennek nagy tervei, jövőképe sincs. És Jézus lábánál mégis jellé válik az élete, világító fáklyává. Bizonyságtételli, ami arról beszél. Égő áldozatot és véres áldozatot nem kedvelek. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és a megtört szívet, te nem veted meg, Istenem. Hogyan válik ez az asszony Jézus eszközévé? Először is az őszintességével. Azzal, hogy nem rejti el azt, aki nem akar képmutató lenni, és nem akar a normáknak mindenáron megfelelni. Őszintén kimutatja azt, hogy segítségre van szüksége. Mert a mi fejünkben olyan sokszor ott él ez a hamis képzet, hogy csak akkor vagyunk jó követei Jézusnak, amikor hatékony az életünk. Hatékonyság annyira gyakori ez a szó a mai világban. Amikor helyesen tesszük a dolgokat, amikor a szolgálatunkban, a helyünkön érezzük magunkat, amikor minden rendben megy. És aztán jönnek időszakok, mert mindenkinek az életében jönnek időszakok, amikor minden összeborul. És akkor megijedünk, hogy most nagy baj van. Isten bizonyára nem tud használni most már többet az ő munkájában. Nem vagyok jó semmire. Eltölt az alkalmatlanság érzése, megkötöz, maga alá gyűr. Aztán az alkalmatlanság érzésével együtt jön következő lépésként az önvád. Elrontottam, ez mind az én hibám, nyomorult vagyok. És harmadik lépésként pedig jön a képmutatás és az önmegmentés gondolata. A magunk mentségei és a magunk kísérletei. Valószínűleg úgy maradok a leghatékonyabb Isten országának a szolgálatában, hogyha senki sem veszi észre, ami bennem zajlik belül. Biztosan az a legjobb, hogyha az emberek továbbra is azt gondolják, hogy minden rendben van velem. Hogyha erősnek és hatékonynak látnak továbbra is. És hogyha az életem azt példázza, hogy valóban milyen erős az az Isten, akinek én szolgálok. És elfelejtjük, hogy a mi Istenünk számára nem a hatékonyság legfontosabb fogalom. Ő nem hatékony pusztán, hanem ő mindenható. És jönnek állatszok és próbálkozások, majd rendbehozom gyorsan valahogy, és kicserélem azt az egy hiányzó fogáskereket, anélkül, hogy a motort megállítanám. Ne tűnjön föl senkinek. Isten nem a hatékonyságunk által használ bennünket elsősorban, hanem az őszintességünk által. És az erőtlenségeinket ugyanúgy használni tudja, mint azokat az időszakokat, amikor erősek vagyunk. Nem tökéletességet vár, nem azt várja, hogy 100%-os hatékonysággal működjön az életünk, hanem azt várja, hogy jellé váljunk mindazoknak, akik a megoldást magukban keresnék, hogy nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Az asszony őszintessége kiábrázolja azt, hogy Jézushoz jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. És ez az asszony nem beszél erről, nem kiáll egy szószékre, hogy szép gondolatokat mondjon erről, úgyhogy közben mindenki számára világos, hogy fogalma sincs arról, hogy mi is az, amit beszél. Nem úgy beszél a megoldás iránti éhségről, hogy a saját megoldási lehetőségeinek a tökéletes kiaknázásával lakott jól előtte. Nem úgy hirdeti Isten kegyelmét, hogy közben az élete azt a látszatot kelti, hogy miről is beszél ez az ember, hiszen annyira rendben van nála minden. A bűnei, a nyomora, a tehetetlensége, ami annyira nyilvánvaló, azt mutatja szavak nélkül. Látod, Jézus még engem is vár. Ne félj hát te sem hozzájönni. Az őszintességre hív mindenkit, akinek a megkérgesedett állarcai alatt megoldatlanságok és bekötezetlen sebek vannak. Arra hív, hogy merj te is gyenge lenni Jézus lábánál. És ez az asszony Jézus eszközévé válik ezen az estén a könnyei által is. Mert megmutatja, hogy az elrontott életre nem az a megoldás, ha kiutakat keresünk, hanem az, hogy elsírjuk Jézus lábánál mindazt, ami nincs a helyén. Azt tanítja, szavak nélkül is arra tanítja az embereket, akik Simon házában összegyűltek, hogy a bűn nem természetes része az életünknek. Nem valami olyan dolog, amire legyinthetünk, hogy ugyan, hiszen senki sem tökéletes. Azon túl, hogy nyomorultsága példát ad arra, hogy Jézus számára senki sem lehet túlságosan elveszett. Azt is megmutatja, hogy mégis ennek ellenére, vagy talán ezzel együtt, meg kell tanulnunk sírni az elveszettségünk felett. Mert nem természetes dolog az, hogy Isten ellen lázadunk. Nem elhanyagolható semmiség az, hogy újra és újra elbukunk, hanem szégyen. Nincs mit magyarázni rajta. Nincs alapunk a védekezésre. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy sírunk Jézus lábai előtt. Az asszony könnyeiben benne van az összes tehetetlensége, kiszolgáltatottsága, fájdalma. Most arra hív bennünket is, ma, amikor mi is Jézussal azt a közösségbe készülünk, hogy ne szégyeljünk sírni Jézus előtt. Akkor, amikor már nincsenek szavaink se, amikor már nem tudunk kiáltani. Az asszony könnyei, ahogyan Jézus lábát öntözi velük, a legnagyobb megalázottságot fejezik ki. Azt, hogy vétkeztem, és nem látok kiutat. Emberi lehetőségeim végére értem. Itt vagyok, és tégy velem azt, amit akarsz. Csak te vagy az, aki felemelhetsz. És a harmadik dolog, amiben ez az asszony jellé válik, az, ahogyan mindenét adja. És ezzel kifejezi azt, hogy Jézus közelsége a legnagyobb kincs az életében. Ahogy a drága kenetet kijönti Jézus lábaira, kifejezi, hogy Jézus lábai értékesebbek az ő legdrágább és legféltettebb kincsénél is. Kifejezi, hogy a legnagyobb kincs Isten közelsége. Isten országa olyan kincs, amelyet, ha megtalálunk, érdemes minden vagyonunkat odaadni érte, mint az az ember, aki a szántóföldben megtalálja a kincset, és elmegy és eladja mindenét, hogy megvehesse ezt a szántóföldet. És ami mások szemében talán pazarlás, egy drága kenetet Jézus lábaira önteni, az kifejezi azt, hogy az életünk legnagyobb kincse nem abban van, amit birtoklunk, és nem is abban, akik vagyunk, hanem benne, akihez tartozunk. Jézusban így nyer az értelmetlennek látszó élet is értelmet. Így válik a bűnös, az elveszett ember Isten országa felé mutató jellé. Mert valójában, elsősorban nem a bűneink azok, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. A bűnök büntetését Jézus elhordozta értünk. És hogyha elfogadjuk a váltságot, hinnünk kell azt, hogy a bűnnek nincsen többé hatalma fölöttünk. Még akkor se, hogyha naponta érezzük azt, hogy nem tudunk kiszállni spirálokból, hogy képtelenek vagyunk olyanok lenni, amilyenek szeretnénk. Istentől elsősorban nem a bűneink választanak el, hanem az önigazoltságunk, a büszkeségünk és a saját önmegváltási kísérleteink. Jézus azt mondja Simonnak erről az asszonyról, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Nem azért bocsáttatnak meg ennek az asszonynak a bűnei, mert szeret, ellenkezőleg. Azért szeret ennyire, mert átélte, mit jelent szeretve lenni. Jézus nem küldi el, nem húzódik el tőle, és az asszony nagyon mélyen átéli azt, hogy mit jelent szeretetnek lenni, mit jelent elfogadottnak lenni. Mit jelent, amikor valaki számára érték még az a kevés is, amit én tudok adni neki. Amíg nem tudom igazán, hogy ki vagyok, amíg magyarázzam az életemet, amíg mindenre mentséget keresek, addig magamat zárom el attól, hogy átéljem. Isten így is szeret, így is vár, így is elfogad. Számolgatom az adósságomat, vajon hány dénárra rúg, és hogyan akarom visszafizetni. Dolgozom keményen, hatékonyan. Annak a tudatában, hogy ha majd nagyon igyekszem, csak összejön valahogy ez a hiányzó összeg. Hány dénárt is ismerek be az adósságomból? És vajon hány olyan váltó van, amelyet dugdosok a világ elől, az emberek elől, saját magam elől, Isten elől? Istennek igazából mindegy. Elengedi az 50-et is, elengedi az 500-at is. De amit nem vallok be, azt nem tudja elengedni, és az ott marad. Terhet továbbra is, és húzom magam után. Magam zárom ki magam a megajándékozottak sorából. Jézus ott van ajándékozó szeretetével Simon házában, és az egyetlen, aki megragadja ezt az ajándékot. Pont ez a bűnös, ez a semmi, ez a nyomorult. Ő, aki már olyan nagy szükségben van, hogy nincs semmi mentsége. Felszabadultan mehet el, nem kell tovább vinnie a terheit. Talán mi is átéltük már ezt, és talán nem is egyszer. Mit jelent felszabadultan távozni, békességben, a Jézussal átélt asztal közösségről? És olyan jó visszaemlékezni ezekre a pontokra. A farizeusi lelkület azonban időnként megkísért mindannyiunkat. És amikor azt érezzük, hogy Jézusnak tulajdonképpen nincs is megbocsátani valója az életünkre nézve, akkor nincs is miért hálásnak lennünk. Meghidegül a szeretet, és a hitünk szertartássá válik. A kereszténységnek, ahogyan Jézus elküldött bennünket, ez az egyik legnagyobb csodája, hogy Jézus elküld minket a világba, hogy az ő szeretetéről beszéljünk, és amikor megkísértene bennünket ez a farizeusi lelkület, hogy mennyire hatékonyak vagyunk, küld közénk egy-egy bűnös asszonyt, egy-egy embert könnyekkel és őszintességgel, aki megmutatja újra, emlékeztet újra, hogy Isten kegyelme ment meg, és nem a mi igaz tetteink. Ahogyan az Alfán az elmúlt 10 hétben szolgáltunk, és ahogyan láttuk azt, hogy Isten szeretete hogyan szólít meg embereket, hogyan formálja át embereknek az életét, valahogy ezt tapasztalhattuk meg. Előfordul, hogy mi már annyira megszokjuk őt, hogy néha vízzel is elfelejtjük megmosni a lábát. És Jézus az ő kicsinyei, a bűnösök, az elesettek, a sírók által szolgál nekünk. És emlékeztet arra, hogy akármilyen régóta járunk is már vele, a helyünk még mindig ott van, az ő lábainál, ahonnan ráfölnézve az ő szépségét csodálhatjuk. Így adhatunk hálát ma teljes szívből azokért, akik újak közöttünk, akiket Isten még csak nem régen szólított meg, és akik arra emlékeztetnek a bizonyságtételükkel, hogy érdemes Jézus elé vinni újra és újra az adósságainkat, hogy a teljes bocsánatot átélve a szeretet újra felforrósodjon a mi szívünkben is. De az is előfordulhat, hogy úgy állunk most, mint ez a bűnös asszony, a terheinkkel. És hogyha így van, Jézus akkor is hív, ne akarjuk magunkat igazolni tovább. Hív őszintességre, könnyekre, önmagunk odaszállására. És ő, aki azért jött, hogy a betegeket hívja megtérésre, gyógyulásra hív bennünket. Arra, hogy szolgáljunk neki, hogyha tudtunk erőtlenségeinkhez szolgálni, kérjük tőle az erőt, és az ő erejében járjon az életünk. Így jöjjünk ma ő hozzá mindannyian. Bűnös asszonyok, önigazult farizeusok, hitben megőszültek, fele csak most ismerkedők, és legyünk így egyé, egy gyülekezetté ő benne. És kérjük őt, hogy kiszáradt kútjainkat ő töltse meg újra az élő víz forrásával. Amen. Mennyei Istenünk, köszönjük neked azt, hogy közösségben lehettünk ma veled és egymással. Köszönjük neked azt, hogy átélhettük a te jelenlétedet, és hogy te megígérted azt, hogy aki hozzád jön, ezt te nem külded el. Köszönjük azt, hogy van számunkra megoldás, van számunkra váltság, akármilyen volt is az életünk. Köszönjük azt, hogy jöhetünk hozzád szennyesen, bűnösen, méltatlanul, mert te vársz bennünket. És köszönjük, hogy akkor is jöhetünk hozzád, hogyha a szívünkben önigazoltság volt, de megbántuk ezt előtted, és eléd tesszük minden hamis önmegváltási kísérletünket, és csak jövünk eléd úgy, ahogyan vagyunk, minden takargatás nélkül. Úr Jézus Krisztus, te azt mondod, hogy minden adósságunkat elengeded, és köszönjük azt, hogy valóban most elengedted minden tartozásunkat. És kérünk azért, hogy a te szent lelkeddel naponta győzz meg bennünket erről, és ments meg bennünket az ördög minden támadásától, amikor azzal kísért, hogy mi nem hozzád tartozunk, vagy hogy a te bocsánatod nem elég mindenre. Tarts meg bennünket, szilárdíts meg bennünket, és adj a szívünkbe reménységed, és benned való örömet. Köszönjük azt, hogy hozzád tartozhatunk, hogy hatalmas Isten vagy. Hadd legyen a mi egész életünk, téged dicsőítő élet. Dicsőség legyen neked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.